Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória köszönti Önöket. Szerdai műsorunk tartalmából. A pápa gyászát fejezte ki az orosz tenger alatt járó tragédiájában elhunytak miatt. A Vatikán elrendelte két sír felnyitását a területén fekvő Teuton temetőben. Lambert ügy. Vincentnak csak fiziológiai ellátásra van szüksége. Vegetatív állapot vagy súlyos bénulás? Interjú Páter Harsányi Pál Otto erkölcsteológussal Vincent Lambert esetéről. A pápa gyászát fejezte ki az orosz tenger alatt járó tragédiájában elhunytak miatt. A Szentatyát tájékoztatták az orosz tenger alatt járó tragédiájáról. Gyászát és lelki közelségét fejezi ki az áldozatok családtagjainak és mindazoknak, akiket érint ez a szerencsétlenség, fogalmazott Alessandro Gizotti, a Szentszék sajtótermének ideiglenes igazgatója, a média képviselőinek. Hétfőn tűzütött ki a tenger alatt járó fedélzetén, amely orosz felségterületen tudományos kutatásokat végzett a tenger mélyén. A balesetet szenvedett mélytengeri merülőjármű legénysége egy részének sikerült megmenekülnie, jelentette be szerdán Szergej Szojgu, orosz védelmi miniszter, a 14 orosz tengerész halálát okozó baleset okait vizsgáló bizottsággal tartott együttes ülésen az északnyugat oroszországi Szeveromorszkban. A Vatikán elrendelte két sír felnyitását a területén fekvő Teuton temetőben. A döntés részét képezi annak a dossziénak, amelyet az 1983-ban eltűnt Emanuela Orlandi családjának a feljelentése nyomán nyitottak. Mint ismeretes, a család az elmúlt hónapokban többek között jelezte annak a lehetőségét, hogy a fiatal lány holttestét a Vatikán városállam területén belül elhelyezkedő kis temetőben rejtették el. Vatikánváros bíróságának ügyészi hivatala, Gian Piero Milano ügyész és Alessandro Diddi társügyész professzorok személyében 2019. június 27-i határozattal elrendelte a Teuton temetőben lévő két sír kinyitását. A műveletekre július 11-én kerül sor a felek jogi képviselőinek jelenlétében. Jelen lesznek továbbá Emanuela Orlandi hozzátartozói és az érdekelt sírokban eltemetett személyek rokonai. A döntés egy vizsgálati szakasz után jött létre, amelynek során az ügyészi hivatal a csendőrség testületének segítségével elmélyülten tanulmányozta a kérdést, azzal a céllal, hogy rekonstruálja ennek a hosszú, fájdalmas és összetett ügynek a legfőbb jogi szakaszait. A vizsgálatokat az olasz nyomozók a kezdetektől fogva szigorú alapossággal és szaktudással végezték. Ezért a vatikáni kezdeményezés pusztán csak arra vonatkozik, hogy megbizonyosodjanak Emanuela Orlandi holttestének esetleges Vatikán állam területén történt eltemetéséről. A július 11-ére kitűzött összetett szakértői vizsgálatok csak az első szakaszát jelentik egy sorozatnak, amelyet a sírok felnyitása és a maradványok katalogizálása után kezdenek majd el, és amelyek célja a sírleletek kor meghatározása és a DNS profilok összehasonlítása. A család jogi képviselője, Laura Sgro ügyvéd, az elmúlt nyáron egy levelet kapott, amelynek fénykép melléklete a szóban forgó sírt ábrázolta. A levél szövege: keressetek ott, ahová az angyal mutat. A szöveg arra a szoborra utalt, amely a temető egy falához támaszkodó angyalt ábrázol, kezében a latin felirattal Requiescat in pace, nyugodjék békében. A sírkövön Sophia von Hohenlohe hercegnő és Gustav von Hohenlohe herceg neve olvasható. Ez utóbbit 9. Pius pápa 1857-ben érseknek nevezte ki, majd 1866-ban bíborossá kreálta. A levél nyomán védelmi vizsgálatokat indítottak el, ellenőrizve a megjelölt helyeket. Felfedezték, hogy a sírt legalább már egy ízben felnyitották, és a szobor és a sírkő keltezése egymástól eltér. A Laurász Gró ügyvéd által előterjesztett kérelemben az is szerepel, hogy egyes források szerint évek óta több személy rendszeresen virágot helyez el a kérdéses helyen Emanuela Orlandi iránti kegyeletből, mivel azt tartják róla, hogy ott van eltemetve. Megjegyzendő, hogy az elmúlt években számtalan, utólag alaptalannak bizonyuló jelzés érkezett az Orlandi üggyel kapcsolatban. Lambert ügy. Vincentnak csak fiziológiai ellátásra van szüksége. Roberto Colombo atya, a római Szent Szív Katolikus Egyetem orvosi fakultásának tanára, a Vatikáni Rádiónak adott interjújában kommentálta a francia legfelsőbb bíróság döntését. A rendelkezés ugyanis törölte a fellebbviteli bíróság ítéletét, amely megtiltotta, hogy felfüggesszék a 42 éves francia Vincent Lambert mesterséges táplálását és hidratálását, aki 2008 óta tetraplégiában szenved, azaz mind a négy végtagja súlyosan bénult állapotban van. Vincent Lambert él, mint mi, nem mesterségesen lélegzik, és szíve magától ver. Nincs betegségének végső stádiumában, hanem állapota stabil. Nem haldoklik. Pusztán alapvető fiziológiai ellátásra van szüksége, amelyet minden betegnek biztosítanak a kórházban vagy otthonában. Így fogalmazott Roberto Colombo atya, a római Szent Szív Katolikus Egyetem orvosi fakultásának a tanára, aki egyben a Pápai Életvédő Akadémia tagja, és a Világiak a Család és az Élet Vatikáni Dikasztérium konzultora. A francia legfelsőbb bíróság ítélete, vagyis hogy Vincent Lambert fosszák meg a hidratálástól és a táplálástól, az eutanázia elfogadhatatlan és embertelen tette, mert arra irányul, hogy szándékosan és közvetlenül elvegye egy beteg életét. A jó orvosláshoz és a minden ember, még ha súlyosan sérült is, egyenlő jogán alapuló civil társadalomhoz méltatlan ez az eutanáziához való megszállott ragaszkodás. A pápa szerint az eutanázia és az asszisztált, orvosi segítséggel végrehajtott öngyilkosság mindenki számára vereséget jelent. A válasz erre pedig az, hogy sose hagyjuk magukra a szenvedőket, hanem gondoskodjunk róluk és szeressük őket, hogy visszatudjuk adni nekik a reményt. A párizsi legfelsőbb bíróság döntése következtében a Reims-i kórház orvosait immár jogi akadály nem korlátozza abban, hogy Lambertre vonatkozóan egy új végső protokollt alkalmazzanak, amelyet az élet végére vonatkozó francia törvénykezés indokol. Vincent Lambert egy közúti baleset következtében került súlyosan bénult állapotba. Vincent nincs vegetatív állapotban. Nem láttam még olyan vegetatív állapotban lévő embert, aki neve hallatára odafordítja a fejét. Számos fényképem és videóm van, amely pontosan annak az ellenkezőjét bizonyítja, amit a sajtóban írnak, nyilatkozta Vivien Lambert, a fiatal ember katolikus édesanyja. Az asszony a napokban felszólalt Genfben az ENSZ fogyatékosügyi bizottsága ülésén, amely úgy döntött, hogy tanulmányozza a beteg esetét, és azt kérte Franciaországtól, hogy pillanatnyilag függesszen fel minden olyan kórházi döntést, amely visszafordíthatatlan következményekkel járna. Vincent Lambert ügye kapcsán megkerestük Páter Harsányi Pál Otto Ferencest, erkölcsteológust és bioetikust. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál.
Köszönöm szépen a meghívást, és örömmel válaszolok a kérdésekre.
Kezdjük talán akkor azzal, hogy mi is a különbség a vegetatív állapot és a négy végtagú súlyos bénultság, azaz a tetraplégia betegség között. Mert ugye az előbb hallott cikkben pontosan ez a különbség a kettő álláspont között.
Ja, a szóban forgó beteg, aki 2008-ban autóbalesetet szenvedett, és azóta szorul ellátásra, tetraplégiában szenved, ami azt jelenti, hogy mind a négy végtagja bénult, viszont spontán légzése van, így csak a folyadékpótlásról és a táplálék eljuttatásáról kell gondoskodni. A tartós vegetatív állapot az pedig olyan, amikor nem reagál a beteg a környezetnek az ingereire. Itt tehát egy olyan szeméről van szó, aki válaszol a környezetnek az ingereire, és speciális rendkívüli ellátásokat nem igényel. Tehát ugyanúgy kell kezelni, mint egy más súlyos beteget, és nincs halálközeli állapotban. tehát semmi más és olyan súlyos betegsége nincs, ami az ő életét veszélyeztetni. A vatikáni hírportálon az is olvasható, hogy az orvosoknak az egyik csoportja azt mondja, hogy ő tartós vegetatív állapotban van, ami nem helyes. Egy másik csoportja, akikhez Don Roberto Colombo atya is tartozik, aki a milánói Szent Szív Katolikus Egyetem orvosi fakultásának a professzora és bioetikus egyben, hogy esetünkben ez a beteg a minimális öntudat állapotában van. Vagyis, amit az édesanyja is mond, és az őt körülvevő személyek is mondanak, hogy amikor szólítják, akkor odafordul, számos reakciót ad, tehát ugyanolyan személyes kapcsolatba kerülnek vele a szerettei, meg az őt ápolók, mint másokkal, akik erre válaszolni is tudnak. És még azt is hozzátehetjük, hogy az élet végi helyzetekben akkor sem indokolt az élet elvétele, amikor valaki ebben a tartós vegetatív állapotban van, amikor jóval kevesebb, vagy gyakorlatilag hiányoznak ezek a reakciók a külvilágra, akkor sem indokolt valakinek az elvétele. Ott ugye az a kérdés merül föl, hogy meddig kell ezeket az életfenntartó kezeléseket alkalmazni. Itt viszont ebben az esetben erről nincs szó, hiszen csak egy teljesen szokványos, normál, súlyos betegnek kijáró folyadék és táplálékpótlásról van szó. És ezért fájdalmas az, hogy múlt pénteken, június 28-án a francia legfelsőbb bíróság lehetővé tette jogi értelemben, hogy egy tulajdonképpen burkolt eutanáziát hajtsanak vele végre, amit a felesége támogat, de a szülei és az őt körülvevő számos más személy viszont ellenez. Ez mindez azért fontos, mert egy ilyen súlyos beteggel való kapcsolat, az ellátásnak a minősége, az egy próbája annak, hogy egy társadalom vagy egy kultúra az az életnek a más értékeihez, vagy a szenvedő emberhez hogyan viszonyul. Úgyhogy mindig az ilyen határhelyzetekben nyilvánul meg az, hogy egy társadalom, a jogrend, az orvosetika, általában az embereknek a véleménye, a hozzáállása az milyen, ennek óriási humanizáló szerepe van az életnek kevésbé nehéz és kevésbé drámai szerepére is. Ugye, amit erről tudni lehet, hogy ártatlan ember életének a kioltása az mindig tilos, ezt hozzátehetjük, hogy az életfenntartó eszközöket nem kell minden esetben minden lehetséges életfenntartó eszközt alkalmazni, viszont az arányos életfenntartó eszközöket, az arányos kezelést igen. Tehát ugye korábban az egyház a rendes meg a rendkívüli kezeléseknek a különbségtételét alkalmazta, most viszont az arányos kezelésről van szó, ami esetünkben fönnáll, hiszen itt még erről a tartós vegetatív állapotról sincsen szó, hanem a minimális öntudat állapotáról. Aki valamennyire is beleolvas ennek az irodalmába, az megtalálja ezt a kifejezést, hogy a minimális öntudatnak az állapota, ami ma már a neurológiában, az orvostudománynak ezen a területén és más területein is egy meghonosodott fogalom, ami azokat a válaszokat, azokat a reakciókat foglalja magába, amit egy ilyen beszélni nem tudó ember is a környezetével tud közölni. Tehát abszolút nem mindegy, hogy egy ilyen emberhez hogy közelítünk, hogy ugyanúgy érzi ezeket, ugyanúgy tud ezekre reagálni, ugyanúgy értékeli, mint az, aki a szavakban el tudná mondani. Az édesanyja egyébként, aki az ENSZ-ben ugye felszólalt néhány nappal ezelőtt, az ezt hangsúlyozta ki, hogy az ő fia az nem egy tárgy, hanem egy személy. Tehát itt a személynek kijáró tisztelet az, ami a legfontosabb.
A katolikus egyház milyen álláspontot képvisel ilyen esetekben, mint ami például ezé a 42 éves francia fiatalemberé?
A katolikus egyház abból indul ki, hogy minden embernek a méltósága az egyenlő, független attól, hogy milyen egészségi állapotban van, és mindig a számára megfelelő terápiát kell biztosítani, ami az ő méltóságát nem csak hogy megőrzi, hanem növeli. Hát az életvégi problémák esetében, akkor is, amikor valaki már haldokló beteg, ott is a hospice ellátásról szoktak beszélni, vagy a palliatív kezelésről, ahol a tüneteket, nem csak a fizikai tüneteket kell kezelni, hanem a kapcsolattartásnak az igényét, a lelki dolgok megbeszélésének az igényét, ha valaki vallásos, akkor a szentségekhez való hozzájutásnak az igényét, a szeretteivel való kapcsolattartás igényét. Itt viszont ezt kitágíthatjuk, mivel itt az ő esetében, aki egy középkorú 42 éves ember, ugye 11 éves ember ebben az állapotban, itt erről nincs még szó, tehát ő abszolút nem életvégi kezelést igényel, hanem úgy, mint más súlyos beteget, akiket hosszú távon is kezelni kell. Tehát itt a megfelelő kezelés az, ami a legfontosabb, amit a katolikus bioetika a terápiás szövetségben gondol el. Ez egyébként a nemrég elhunyt Elios Greccia bíboros, aki gyakorlatilag a római katolikus bioetikának az egyik oszlopa, az olasz nyelvterületen mindenképpen, néhány hete hunyt el Rómában, és ő hozta be ezt a terminust, hogy terápiás szövetség. Mit jelent ez? A terápiás szövetség, vagy háromszögnek is nevezhetjük, az a beteg, az objektív orvosbiológiai adatok, és a beteget körülvevő segítő személyeknek a köre. Vagyis a beteg, a betegsége, ugye a kettő az nem ugyanaz, és az őt körülvevő embereknek a köre az, ami meghatározza a megfelelő terápiát. Vagyis az orvosok, a rokonok, a kórházlelkész, a mentálhigiénés szakember, mindenki, aki egy ilyen beteget körülvesz, ugye egy krónikus betegekről beszélünk, mint ebben az esetben is, vagy akár végstádiumú betegekről. Itt nyilvánvalóan az ember a léges artis medicíné szerint is eljár, tehát figyelembe teszi azt, hogy a tudomány állása mit mond egy betegségről, milyen kezeléseket lehet alkalmazni, de ezt mindig a személyre szabja. Tehát mindig bevonja a beteget, bevonja a rokonokat, hogy az egyes kezelések közül mi az, amit ő lelkileg el tud viselni, mi az, ami még minek van értelme, és mindaddig megpróbálja a betegnek az életminőségét megtartani, és a méltóságát. És hogyha valaki ilyen gondoskodó szerető közeg vesz körül, tehát a terápiás szövetség, ami jelenthet palliatív terápiát, amit ugye hospice helyeken adnak meg, vagy akár a saját otthonában, ez gyakorlatilag a minimálisra, hanem a nullára csökkenti azt az igényt, hogy bárkinek a fejében is megforduljon, hogy eutanáziát kérjen. Az eutanázia az mindenki számára egy kudarc. Kudarc a társadalom számára, kudarc az orvoslás számára, azért, mert egy komoly kihívással nem tudod számot vetni. És összefoglalva az eutanázia tiltását és a beteg elkísérésének a felajánlását, ugye, ami a keresztény emberképből, a Krisztus követésből fakad, azt tudjuk mondani, hogy lassan-lassan az orvostudomány is, meg a társadalom is elfogadhatja azt, hogy egy ilyen krónikus beteg, vagy végstádiumú beteg ellátásában is lehet eredményt elérni, és lehet minőségi munkát végezni, vagy minőségi szolgálatot adni, hiszen egy orvosnak, vagy egy segítő embernek az a legnehezebb ilyen esetekben, hogy egy haldokló, vagy egy tartósan súlyos beteg, mint amilyen ő is, ott a szokványos értelemben vett siker, az nem nagyon áll elő, mert nem fog meggyógyulni, nem kezd el beszélni, de mégis, és ezt az orvosi szakirodalom és a bioetikai szakirodalom is egyre inkább előveszi, itt is van siker, tehát itt is lehet minőségről beszélni, minőségi ellátást nyújtani. Tehát ez egy szemléletformálás, ami ez a kereszténység a maga hitével, a maga emberképével hozzá tud járulni. Így tehát az eutanázia tiltása az nem az egyháznak az egyetlen szava, hanem a krónikus betegeknek és a végstádiumú betegeknek az ellátása az ellátás minőségét és az emberi minőséget növelő tevékenységé válik, ami messze túlmutat azon a néhány emberen, akik ebben benne vannak, tehát nem csak a beteg maga, a hozzátartozó és az őt ellátó tím épül ebből, vagy jelenik meg ebben, hanem ez a fajta kitartás, ez a fajta erkölcsi kultúra, meg emberi kultúra, ez pozitív hatást fejt ki a gyógyítás és a társadalmi kapcsolatoknak egy tágabb körére. Ezért van prófétai hatása, meg prófétai üzenete az egyház klasszikus tanításának, ugye az Evangelium Vitae kezdetű enciklika óta az abortuszon meg az eutanáziával foglalkozik. Ott nem annyira a tiltásokban a hangsúly, hanem az, hogy az élet elvétele helyett mi az, amit a keresztény ember jó szaktudással és jó lelkiismerettel nyújtani tud.
Köszönjük szépen a részletes és nagyon alapos tájékoztatást.
Én is köszönöm a meghívást.
Páter Harsányi Pál Ottó Ferencessel, erkölcsteológussal és bioetikussal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.